prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit. Elégedettséggel fogadta a piac a MOL gyors jelentését. Bár első olvasatra ugye mínuszokat is láthatunk az eredménysorokon, összességében az elemzői várakozásokat megugrotta a hazai olajtársaság. Mai vendégem Nagy András, az Erste Befektetési ZRT elemzője. Köszöntelek a stúdióban.
Üdvözlök, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Nos, itt a délelőtt folyamán már ugye foglalkoztunk a MOL-lal, de azért kíváncsi lennék arra, hogy te mit tudtál kiolvasni a sorok között. Ugye első olvasatra meglepődhetett az ember, hiszen látott egy elég érdemi visszaesést ugye nettó eredmény soron, de azért ezt, ha megnézzük az árfolyamot, úgy tűnik, hogy a befektetők azért megértették, miről van szó.
A mi értelmezésünk szerint egy egész jó eredmény született a MOL-tól. Igen, nettó eredmény tekintetében van némi visszaesés, de egyrészt a visszaesésre lehetett számítani, hiszen 2019-ben azért a működési környezet, és a negyedik negyedévben is a működési környezet, az kevésbé volt pozitív az olajipar számára, mint egy évvel korábban, illetve egyszeri tételek is itt szerepet játszottak, egyszeri eszközleírások, amik úgy viszont a tényleges működési eredményt nem befolyásolják, ott sikerült felülmúlni a MOL-nak a várakozásokat, viszont mint egy ilyen számviteli kategória, az adózott eredményt viszont lefelé módosította. Tehát hogy ez az a magyarázat, amit említettél, amit érdemes mellé rakni, hogy emiatt láthatjuk azt, hogy érdemben visszaesett a MOL-nak itt az eredménye, de nem csak azt érdemes látni, hogy elemzői várakozásokat felülmúlta, hanem hogy a szektortársakhoz képest is egy kimondottan jó eredményt láthatunk. Akár a lengyel olajszektort nézzük, akár az európai olajszektort, akkor ennél egy rosszabb eredményre lehetett volna számítani, hogyha a szektortársakból indulunk ki.
Hát valószínű, bocsánat, a szabadba vágok, valószínű ez is volt benne, mert azért ha megnézzük az árfolyamot, hogy ez a 2600 alatti szintek azért már elég ijesztőek voltak, tehát mondhatni azt, hogy a piac egy kicsit alábecsülte a MOL, tehát sokkal rosszabb volt a várakozás, és ez sikerült megugrani?
Igen, egy pessimista hangulatban mentünk neki, ugye voltak negatív tapasztalatok itt a többi gyors jelentéstől, és ugye ezt vetítik rá ilyenkor mindig az elemzők, illetve összességében a piac is, és tartottak tőle, hogy...
Hát meg a folyamatosan romló marzsok, gondolom.
Hogy így van, hogy itt is egy negatív meglepetés fog jönni, és hogyha nem csak az eredményt nézzük, hanem kicsit tovább tekintünk, és a 2020-as várakozásokat nézzük, ott pedig kimondottan nagyon optimistának számít a MOL.
Talán ez volt, hogy mondjam, a legmeggyőzőbb azzal vagy arra, hogy az emberek elkezdjék vásárolni, hiszen még egyszer mondom, hogy megnézzük a mai árfolyamot, azért megjelentek a vevők.
Így igaz, tehát, hogy egy nagyon erőteljes várakozás. Azt mondja a MOL, hogy 2,5 milliárd dolláros EBITDA-t is elképzelhetőnek tart 2020-ra nézve. Ez egyrészt egy növekedést jelent, hiszen a 2019-es évre 2,4 milliárd dollár volt ez a cél. Ezt egy picit sikerült felülmúlniuk egyébként, de a tényhez képest is egy pici növekedést jelentene ez, hogyha sikerülne valóra váltani ezeket. Ha a piacot nézzük, ahhoz képest pedig több mint 200 millió dollárral magasabb ez a cél, amit most megcélzott a MOL, és ez pedig már meghozhatta a vevőket, így igaz.
Na most én kíváncsi lennék ugye az osztalékra. Ugye a korábbi, vagy az előzetes várakozások ugye arról szóltak, hogy nem igazán lesz itt extra osztalék, sőt, még akár az osztalék csökkentés is lesz, hiszen egyrészt a kiadási oldalok megugrottak, másrészt nyilván az eredmény se lesz olyan, amilyenre vártunk, vagy hát ezt jósolták legalábbis az elemzők. Ehhez képest úgy tűnik, hogy az osztalék nem úgy marad, még akár nőhet is.
Részben nő, részben csökken, ez egy ilyen kicsit ilyen vegyes és bonyolultabb ennél a történet. Ha a normál osztalékot nézzük, az valószínűleg növekedni fog, ugye 95 forint után, most nagyjából azt kommunikálják, hogy egy ilyen 10% körüli emelkedés ebben az elképzelhető, az ugye olyan kb. 105 forintos osztalékot jelentene. Viszont, hogyha a rendkívüli osztalékot is nézzük, arra nagyon kicsi az esély, hogy egy jelentősebb rendkívüli osztalékot kifizessenek idén, szemben ugye a tavalyi évvel, és hogyha ezzel együtt nézzük a teljes osztaléknak a mértékét, akkor viszont már egy csökkenő osztalékot látunk, tehát ezért ez a vegyes kép. Ennek egyébként a magyarázata az, hogy nagyon nagy mértékű tőkeberuházásokat tervez a vállalat, 2 milliárd dollár körüli összeget terveznek elkölteni erre az ideit 2020-as évben, és ez nem teszi valószínűleg lehetővé, hogy olyan mértékű rendkívüli osztalékot fizessenek, mint ahogy azt a múltban néhány alkalommal láthattuk.
Ebben a beruházási tervben benne van az új mező, amit most ugye nemrég jelentettek be, amit megszereztek?
Ebben elsősorban feldolgozási tevékenységnek a bővítése van benne, a finomítási kapacitásoknak a bővítése van benne, az szerepel ezekben. Illetve ezen túlmenően ugye Norvégiában folytatják egyébként a kutató fúrásokat, attól függ, hogy milyen eredménnyel járnak itt, majd lehet ennek is egy komolyabb beruházási vonzata, de egyelőre erről még nem beszélhetünk.
Gyors jelentésben ismét az látszott, hogy a kiskereskedelmi üzletág, ez ismét remekelt, ugye itt ismét két számjegyű bővülést láthattunk EBITDA szinten mindenképpen. Én továbbra is azon aggodalmamat fogalmaznám meg, hogy most akkor tulajdonképpen a MOL esetében milyen társaságról beszélünk, olajtársaságról, vegyipari cégről, vagy kiskereskedőről?
Átalakulóban lévő integrált olajipari vállalatról. Nem juttattalak sokkal közelebb a válaszhoz ezzel, de látjuk azt, hogy a kiskereskedelmi tevékenység 31%-ot tudott egyébként bővülni év per év alapon, ami egy bődületes mértékű növekedés a részéről. Ugye itt ez alatt praktikusan azt értük, mikor az ember megáll a benzinkúton, vesz egy kis ételt, egy kávét, egy csokit, pár apróságot, és ezeken sokkal nagyobb a marzs, ha azt nézzük, mint magán azon, hogy elad pár liter benzint, és ebből jön egy nagyon jelentős és egyre jelentősebb profit. Most már a teljes EBITDA eredmények, tehát az a adózás, amortizáció és kamatfizetés előtti eredménynek körülbelül az 1/5-ét ez a szegmens adja, tehát ez egyre erőteljesebb, és ez egyre pozitív, hiszen megjelenik az eredményben, és örülünk neki, hogy jó pár 10 milliárd forinttal hozzá tud járulni az eredményhez. Másrészt egy nagyon előremutató lépés ez a hosszú távú stratégia szempontjából, hiszen ugye látjuk, hogy átalakulóban van valamennyire az autóipar, hibrid autó, elektromos autó, hidrogén meghajtású autó, és egy csomó egyéb elképzelés van. Nem biztos, hogy a jövő autója ugye benzinnel vagy dízellel fog menni, viszont az biztos, hogy valamit ezekbe az autókba is tölteni kell majd, és így a MOL igyekszik kihasználni ennek a lehetőségét, hogy megvannak neki a töltőállomásai, amiket értékesítésre is tud használni.
Egy elemzőnek hogyan sikerül összeraknia mondjuk egy ilyen összetett modellt? Tehát, hogyha egy olajipari cégre építek föl egy modellt, akkor nyilván azokat a piaci fejleményeket, a jövőbeni eseményeket próbálom beépíteni, ami egy olajtársaság szempontjából, az olajár szempontjából, az üzemanyag felhasználás szempontjából, kitermelés szempontjából fontosak. A kiskereskedelmi piacon nyilván teljesen más összefüggések érvényesek, és más modelleket kell fölépíteni, tegyük fel egy áruházláncra, mint egy olajtárságra. Na most ezt a kettőt összehozni, és úgy meghatározni egy MOL esetében mondjuk egy fair értéket, egy részvényre, hát nem lehet könnyű.
Mi azért továbbra is alapvetően olajipari vállalatként tekintünk a MOL-ra, és az elemzéseknél ebből a szempontból indulunk ki. És egyébként nagyon szorosan össze is függ, tehát hogy csak az fog tudni vásárolni ezeknél a kutaknál, aki ott megáll jelenleg üzemanyagot tankolni, később akár mondjuk egy elektromos autót tölteni. Tehát nagyon nem tud elválni a kettő folyamat egymástól, viszont az látszik, hogy jól tudja kihasználni a piaci lehetőséget a MOL, egyre többen ténylegesen is fogyasztanak ezeknél a benzinkutaknál.
2700 forint fölé kapaszkodtunk ma, hát reméljük, hogy ott meg is maradunk, sőt, hát ugye legalább a 3000 forintos szintet meg kellene ugradni, ugye ez volt az a bűvös érték, amit ugye a részvény felaprózáskor kialakult, és hát bíztunk benne, hogy ez megmarad. Hova várjátok a papírt? Nyilván most a gyors jelentés kapcsán majd egy felülvizsgálatra szorul a modell, de összességében, ha én jól értem, ti optimisták vagytok.
Jelenlegi árfolyamhoz képest optimistábbak vagyunk. Hosszú távon azért az olajiparnál, főként a finomítási szegmensnél, ott nagyon komoly versenykihívást látunk. Egyébként ez egybecseng azzal, amit a MOL mond, tehát hogy mi is és a MOL is gyengébb finomítói marzsokkal számolunk a jövőre. Itt ennek az a magyarázata, hogy rengeteg pótlólagos kapacitás fog bejönni világviszonylatban, tehát itt nem Magyarország és a régióra kell gondolni, de akár Kínában, akár a Közel-Keleten mennyiségű új finomítási kapacitások épülnek ki. Ugye ezek évekkel korábban elkezdett projektek, van egy viszonylag húzamosabb idő ezeket befejezni, és viszonylag egyszerre most érnek ezekbe. És ezek le fogják nyomni egyszerűen a MOL számára is a finomítói marzsokat. Tehát ha ezt nézzük, akkor erről az oldalról nem vagyunk magával az iparági környezettel szemben feltétlenül optimisták, és olajárban is leginkább egy ilyen oldalazásra számítunk. Nagyjából egyébként a MOL is azt mondja, hogy ha jól emlékszem, akkor 50-70 dollár közötti sávban számít az olajárfolyamnak az alakulására. Ez nagyjából egybecseng egyébként a mi várakozásunkkal is. Viszont azt mondjuk, hogy a jelenlegi értéken már jó vétel is lehet akár a MOL, hiszen nekünk a 12 hónapos úgynevezett intézményi célárunk az 3160 forint a részvényre, tehát azért egy kétszámjegyű összeg, százalékban kifejezve kétszámjegyű összeggel magasabban van, mint a jelenlegi piaci ár.
Hát a célárakat elnézve egyébként alig ha van 3000 forint alatti célár. Most a kérdés még, ugye itt a MOL esetében mindig az INA kérdés, ugye, hogy sikerül-e túladni, vagy megtartani, de akkor a valós menedzsment jogokat is megszerezni. Ti hogyan számoltok, mi lenne jobb, ha eladná az INA-t, mondjuk a horvát állam megvásárolná, vagy ha valóban beolvasztani, úgymond a társaságot?
Nagyon fontos kérdés lenne ebben az esetben, hogy milyen áron sikerül ezt értékesíteni. De azért mi azt mondjuk, hogy egy nagyon jó áron sikerülne értékesíteni, akkor az értelemszerűen pozitívabb lenne, mint hogyha házon belül megtartanak. Egyébként nekünk az alapszkenáriónk az az, hogy nem változik. Tehát, hogy ebből a szempontból nézve mi inkább egy kicsit ilyen pesszimisták vagyunk, hogy az óvatosabb megközelítést alkalmazunk, és azt mondjuk, hogy belátható időn belül nem lesz itt változása az INA-val egyik irányba sem. Itt egyébként, ami talán a legfontosabb lehet majd fejleményként az idei évben, az egy döntőbíróságnak a döntése, amely akár komoly kártérítést is megítélhet a MOL számára.
Most beszéltünk arról, hogy ugye a többi társághoz képest is jól teljesített a MOL, de ezen az árfolyamon én azt gondolom egyébként, hogy egy picit talán, mintha alul értékelt lenne a MOL, ennek mi lehet az oka?
Szerintem összességében a szektor az, ami nagyon-nagyon mellőzött. Ha megnézzük összességében a közép-kelet-európai olajvállalatoknak az értékeltségét, akkor egy rendkívül alacsony értékeltséggel szembesülünk. Ugye egyrészt azért, amit említettem, hogy ezek a finomítói környezet, ez romlani fog. Másrészt igazából magával az egész olajiparral kapcsolatban a befektetők azért nem túl optimisták, főként, hogy itt a környezet tudatosság egyre jobban előtérbe kerül, és picit keresik a befektetők is, hogy az olajiparnak hol lesz ebben hosszú távon szerepe. Nyilván rövid távon semmi nem fog változni, és vannak olyan, főként a finomítói petrolkémiai tevékenységben olyan tevérészek, olyan tevékenységek, amelyeknél jelenleg alternatíva sem létezik. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy egyszerűen nem lesz olajvállalat majd, és nem fognak abszolút kitermelni. Egyrészt, hogy befektetési portfóliókban is picit keresgélik a helyüket, illetve ez a hosszú távú stratégia sem teljesen világos itt a befektetők számára, összességében a szektor esetében.
De lehet azt mondani, hogy itt a befektetők körében is kevésbé trendi ma már olajpapírt tartani? Tehát inkább egy zöld kötvényt vásárolok adott esetben, mint egy olajpapírt?
Olyan trendeket látunk egyébként, főként Nyugat-Európában, illetve Amerikában, hogy az úgynevezett ESG alapok, tehát ezek a környezettudatos alapokban nagyon masszív tőkebeáramlások vannak. Tehát, hogy ez a téma befektetői szinten is egy vonzó téma lett.
Hát most már gyakorlatilag a csapból is a zöldesítés folyik, tehát tényleg bármilyen területen nézünk szét, gondolom akkor ez a piacon is, a parketten is igaz.
A piacon is igaz, és ugye nem csak arról van szó, hogy azért veszek meg egy ilyen részvényt, mert hogy én trendi akarok úgymond lenni, hanem azért is, mert hogy abban az irányba megy a világgazdaság, hogy ezeknek a vállalatoknak javul a működési környezetük, hiszen ők ebből profitálni fognak tudni, nagyobb profitra tehetnek szert, tehát hogy nekem befektetőként nem az elsődleges célom ilyenkor, hogy egy trendi zöld értékpapírba fektessek, hanem sokkal inkább az, hogy egy olyan szegmensbe tudok kitettséget szerezni, amely számára javul a piaci környezet, és egy jelentős növekedés előtt állhat az ő piacuk.
Nem beszélve arról, hogy forrás is oda irányul, ugye, akár egy központi vagy kormányzati intézkedéseket nézünk, ugye a zöldesítés irányába azért elég sok forrást alokálnak, akár ha az Európai Unióról beszélünk. No de, hogy fér ebbe a képbe bele a MOL? Hiszen, hát most csak azt tudom elképzelni a MOL esetében mondjuk, ha benzinkutak helyett ugye elektromos töltőállomások lesznek.
Ebből a szempontból ugye abszolút bele tud illeni. Tehát látjuk azt, hogy azért MOL-nál is van egy zöldítési program, például napelemeket szerelnek fel a saját ingatlanjaiknak a tetejére, és ezen keresztül ugye elektromos áramot termelnek.
Hát én azt gondolom, hogy ez még csak inkább a marketing, hogy mondjam, hatás.
Zöldítés, tehát igen, tehát hogy inkább marketing, mint érdemben eredményt befolyásoló tényező.
Gondolom, hogy a MOL bubi is az, érdemi befolyása nincs az eredményekre az
életek. Igen, tehát hogy ezek nem azok a projektek, amelyeknek jelentős eredmény hatása lenne. Ez az egyik irány, és említettete is, hogy maga a töltőpont az meg fog maradni, és ebből a szempontból abszolút van létjogosultsága hosszú távon is ezeknek a vállalatoknak. A másik az, hogy említettem előbb, hogy a petrolkémiában bizonyos esetben megkerülhetetlen és technológiailag sem lehet megkerülni azt, hogy olaj alapon állítsunk elő bizonyos termékeket. Illetve van a harmadik, és ez inkább egy szemlélet, hogy azt a vállalatot is igazából környezettudatosnak lehet tekinteni, ami igaz, hogy egy szennyező iparágban működik, viszont ebben az iparágon belül mindent megtesz azért, hogy minimalizálja a káros anyagkibocsátásokat.
Hát ilyen szempontból a MOL egész jó helyzetben
és van. És ilyen szempontból a MOL az kimondottan jó helyzetben áll, hiszen rendszerint beválasztják az olajipari vállalatok között a legkörnyezettudatosabb vállalatnak, tehát hogy ilyen szempontból is szerintem ezt azért helyén kell kezelni ezt a dolgot, hogy attól még, hogy valaki egy ilyen iparágban dolgozik, ahhoz a saját lehetőségeihez képest még lehet környezettudatos, és ebből a szempontból jól áll a MOL.
Ez vitathatatlan, de ha én befektető vagyok, és most hosszabb távra gondolkodom, nyilván nem egy-két évre, hanem inkább 10 évre mondanám azt, akkor nem logikus lépés részemről az, ha nem egy olajvállalatba fektetek be, hiszen 10 éves távlatban ma már nehéz megmondani valóban azt, hogy az autók 10 év múlva milyen üzemanyaggal fognak működni. Az sem egyértelmű, hogy elektromos, hiszen lehet akár hidrogén meghajtású, ezt még nem tudjuk. De talán az olaj a legkevésbé valószínű. Rosszul látom?
Toyotának volt egy piackutatása Európával kapcsolatban, és ők 2025-re, ha jól emlékszik, akkor 10%-ra becsülték az új autókon belül a zéró kibocsátású autókat. Ugye ők se vállalkoztak egyébként arra, hogy megmondják, hogy ezek pontosan mivel fognak menni, csak hogy zéró kibocsátásúak lesznek.
Hát zárójelbe tegyük, hogy a Toyota talán az egyetlen, aki tisztán elektromos autót nem is igazán gyárt, ő inkább a hibridre esküszik.
Így igaz, és egyébként ők pont azt hozták ki, hogy szerintük a piacnak a 80%, ami 2025-ben is hibrid meghajtású autó lesz. Ez részben elektromos árammal, részben hagyományos fosszilis energiával fognak menni, vagy egyszerűen nem lesz meg az a technológiai áttörés még 2025-re, hogy érdemben el tudjanak terjedni az elektromos autók, akár hosszú távra is. Ugye nyilván ez inkább jelenlegi fejlettségi szinten városban, és környékén kiválóan alternatívát jelentenek ezek az autók, de ezek nem feltétlenül elegendőek ezek a képességek ahhoz, hogy elsődleges számú autóként kiváltsák a meglevő autókat. Tehát ebből a felmérésből is az látszik, hogy a következő jó néhány évben még a hagyományos motorok is részben megmaradnak, ugye autón belül is részben megmaradnak. Ez az egyik. A másik pedig, hogy említett, hogy 10 éves időtávon gondolkodva, ugye jelenleg annyira alacsonyan értékeltségen forog ez az egész szektor, hogy körülbelül 5 évnyi eredmény alapján képesek kitermelni a vállalatnak az értékét. Tehát, hogy nem feltétlenül kell 10 évbe gondolkodnunk ahhoz ilyen értékeltség mellett, hogy letegyük a voksunkat adott esetben egy olajipari vállalat mellett, befektetés.
Muszáj egy kis szünetet tartanunk. Kedves hallgatók, azonnal jövünk vissza Nagy Andrással, az Erste elemzőivel.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.